Rakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast 152. adása. Ma négyen vagyunk itt a stúdióban, ezért aztán a becslős játék az elmarad, mert az csak olyankor szokott lenni, amikor hárman vagyunk, mert hogy velünk van Hábornik Balázs, aki a Seonnak? Seonnak a
ezt
product manager.
Ezt végre én is megtudtam, mert nem tudtam, hogy kell ejteni angolosan.
Magunk között jó Seonnak.
Tehát magyarosan Seon.
Egészen szakszerűen szerintem Sion.
Sion.
Amerikai a Sion. Akkor Sion.
Akkor legyen Sion, és mivel ez egy magyar vállalat, ugye?
Igen.
De már Amerikában is jelen van, abszolút, irodákkal, meg minden egyébbel.
És hát ügyfelekkel.
És hát nem kevés ügyféllel. És jól mondom el, hogy fraud detection-nel foglalkoztok, mégpedig mesterséges intelligencia alapúval.
Teljesen jól mondod.
Fantasztikus. Nekem eddig terjed a tudásom, de én ezért aztán bátran megkérlek arra, hogy légy szíves, mutasd be magadat, egy kicsit meg a Sion-t.
Köszönöm. Én Hábornik Balázs vagyok, Sion-nál termékmenedzser. Korábban többször, többféle helyen voltam termékmenedzser. Egy dologban ezek mindig hasonlítottak, hogy olyan termékkel foglalkoztam, ahol az adatból csinálunk értéket, vagy inkább úgy mondanám, hogy az adatból gépi tanulással, vagy data science-el, vagy régiesen szóval adatbányászattal csinálunk értéket. Ennek a folyamatnak valamelyik végén mindig ott voltam, és a fraud detection, fraud prevention meg már régóta érdekelt, mint téma, és így kerültem tavalyi évben a Sionhoz. Gyurit korábban ismerem.
Hát igen, majd arról is vezessük föl, hogy már az elég régóta ismerjük egymást. Meg és a mai napig, ugye, a BM-én oktatsz?
Most már nem.
Most már
most
nem.
Van az akkor első fél év, hogy nem.
De tizen sok évig?
Igen.
Több, amíg évig, ugye a
statisztikát, kutatásmódszertant, adatbányászatot.
Ez a gazdaságtudományi kar, ugye, és ott pontosan a ergonómia tanszék környékén.
Igen.
Sokat dolgoztunk ott együtt, és akkor ott ismertük meg egymást.
Ez már régóta izgat engem, hogy mi is az az ergonómia. Tehát nekem az evezősök jutnak az ergonómiáról, de ez gondolom, ez valami más.
az is benne van. Tehát alapvetően a gépek és eszközök illeszkedjenek a felhasználókhoz. Ha nekem foglalni, valószínűleg izsótanárulnak ez nem lenne elég az, hogy átmenjek, de valahol ez a lényege.
Aha.
Tehát egy interfész ember és a gép között, és ezt alakítjuk. Valameddig az ember is alakítható ebben, de azt szokott fájni.
Uh-huh. Megtörni.
Törni, igen, érezni. De a szoftverek ebből a szempontból kicsit engedékenyebbek, és a hardverek is.
De ha már itt járunk, ugye elhangzott ez a szó, hogy termékmenedzser, és úgy jöttem, mint ahogy ezt megkérdezem, hogy mi az a termékmenedzser? Tehát annyiszor láttam már ezt a titulust, de az ilyen kis, nem tudom, ilyen raktározó cégektől kezdve a Osán, nem tudom, milyen cégen át a Sion Fraud Detection cégig, és valami azt súgja nekem, hogy szektorról szektor a termékmenedzser az más jelent. Tehát elmondom, hogy mi nem vagy szerintem, de hogy egy kicsit legalább összerakjuk, hogy mi vagy akkor. Tehát összerakjuk, hogy mi nem vagy, és akkor megmarad, hogy mi vagy. Hogy nem vagy ilyen, akinek van egy 5 terméke, és akkor az 5 termék kapsz ilyen értékesítési számokat, hogy ebből ennyit kell eladni, és a többi. Nem tudom, jól sejtem. Tehát itt nem ezt jelent.
Nem. Az alapvetően valamiféle szélszest jelent.
Gyula, a podcastunk morickája megérkezett.
Igen. Egyébként a termékmenedzser a legritkább esetben kap értékesítési célszámokat szerintem.
De akkor mi a feladata itt? És akkor most elmondja Balázs.
Termékmenedzser feladata az, hogy a megfelelő terméket hozzuk létre.
Aha.
Amit a szélszesek el tudnak aztán adni.
Aha, tehát te tervezed?
Nem.
Aha.
Bármint nem olyan értelemben, hogy vonalzóval,
aha,
de olyan értelemben, hogy ez a megfelelő problémát, ami elég ügyfélnek, vagy potenciális ügyfélnek fáj, annyira, hogy ezért fizessen, mi erre létrehozzunk egy megoldást, amit mi A, létre tudunk hozni, B, el is tudunk adni, uh-huh, azt kell nekem végigvinnem.
Tehát
onnantól,
az
hogy ötlet, odáig, hogy el tudjuk adni.
Tehát te az ügyfelekkel intenzíven kommunikálsz, igen, és próbálsz rájönni, hogy hol szorít a cipő náluk.
Igen, igen. Na. Pontosan, ez jó. A problémák kell, hogy érdekeljenek leginkább, és onnan haladni tovább. Azonosítsuk a legfontosabb problémát, aha, és azt, ahogyan ezt majd egy jó fejlesztő csapat lebírja hozni. Ezt lebírjuk hozni utána együtt.
Aha. Így van, és ilyen értelemben ez szerintem nem más, mint ahogy egy nem tudom, raktáros cégnél a termékmenedzsernek szintén az a dolga, hogy olyan termékeket, a ügyfeleknek kínálható termékeket hozzon létre, amiért azok hajlandók fizetni, és aztán úgy szolgálja ki őket, hogy ezt a fizetést, vagy még több fizetésre cseréljék, vagy fenntartsák.
Igen, de nekem ez a szó nem tetszik. Tehát nekem ez inkább ilyen ügyfélkapcsolati menedzser.
Az account manager.
Az account, de az megint más csinál.
Igen.
Na, de szerintem a Balázs nem ezzel hívtuk.
De mindenképpen köszönjük a definíciós kísérletet.
Ez nagyon fontos volt nekem, és köszönöm. Végre tisztult a homály.
De mindenképpen ugye ott tartottunk, hogy sok éven át tanítottál a műegyetemen, statisztikával mindig is foglalkoztál, akárhol is dolgoztál, beleértve a tanítást is, és akkor most egyszer csak megérkezünk a SEON-hoz.
Igen.
Ami valahol nagyon ugyanez, nem? Tehát a klasszikus adatbányászatnak gondolnám én azt, hogy hogyan lehet mindenféle ügyfélmozgásokból, ügyféladatokból kikövetkeztetni azt, hogy ki az, aki outlier, és ki az, aki nem outlier.
Van benne, és nem is feltétlenül az outliersége az, ami a legfontosabb, vagy leggyakrabban használt módja annak, hogy kikövetkeztessük. Nem sokkal inkább van benne szaktudás, tehát hogy fraud detection a Sion előtt is létezett, meg valószínűleg az adatbányászat előtt is létezett, amikor még úgy hívták, és még nem is data science-nek, mert voltak pénzügyi szakemberek, akik tudták, hogy szoktak csalni.
Igen. Vagy biztosítási szakemberek.
Azok
mondjuk
is
kárszakértők.
Igen.
Ők voltak a legjobb fraud detektorok.
Igen.
A Sion azért egy üstökösszerű sikertörténet az elmúlt években, azt lehet mondani, és nem csak magyar viszonylatban, a magyar viszonylatban különösen. Tehát én azt látom, hogy egy gyakorlatilag néhány éve alakult egy cég, amit én látok a működési modelljéből, hiszen mondjuk én is elég régóta foglalkozom mondjuk a társterületekkel, és hát azért nagyon sok fraud megoldás létezett, meg létezik a világban, de amit én a Sionból úgy első körben felfogtam, az, hogy az egy alapvetően egy olyan szolgáltatás, mondjuk pénzügyi szolgáltatók részére, hogyha bemegy egy pénzügyi tranzakcióval kapcsolatos információt, tehát az, hogy ki az, és alapvetően az a kapcsolatos kontaktadat, akkor egy szolgáltatásként, egy ilyen API szolgáltatásként visszaadja azt a kiértékelést, választ, hogy az alapvetően egy megbízható vevő, vagy nem egy megbízható vevő. Én itt tartok a Sionnal kapcsolatban. Alapvetően ez a core tevékenység továbbra is, vagy van változás, vagy újdonság?
Alapvetően ez bővült az elmúlt években a pénzmosás prevencióval. Uh-huh. Aki a tranzakcióban részt vesz, személy, ágens, valaki, az netán politikus, terrorista, bűnöző, mert már ismert, mert már írtak róla, mert már listáztak. Akkor ez is bekerül, mint a szempont. Uh-huh. Ez, amit mondasz, abban talán egy dolgot emelnék ki, amiben nagyon különbözik a korábbi fraud detection-től, hogy régen ez egy lassabb dolog volt.
Igen.
Jó, megnézzük alaposan. És lehetett ez egy adatbányászati feladat akkor is, és tarthatott órákig, napokig, hetekig, hónapokig. Most, ahogy mondod, egy API hívásra kapott válasz, tehát ez valós időben, tranzakciós időben kell történjen. Az, hogy te fizetsz valahol, veszel valamit, teszel egy tétet valamilyen online kaszinóban, az nem tarthat egy óráig, mert de egy percig és egy fél percig sem. Annak észrevétlenül kell megtörténni.
Igen, tehát, hogy itt hiányzott egy láncszem, nem is tudom, hogy mondjam, tehát minden esetre hiányzott, tehát volt egy piaci igény, fogalmazunk úgy, pénzintézetek részéről. Nyilván ezek a pénzintézetek rendelkeznek saját rendszerekkel, meg saját fraud elemzéssel, értékeléssel, csak hogy mondjuk egy különösen egy új vásárló esetén, akiről mondjuk nem sok információ van, mondjuk egy e-mail címen, vagy néhány ilyen alapvető kontaktadaton túl, arról kapjon egy értékelést a cég, vagy prekoncepciója legyen arról, hogy az most alapvetően egy visszaélés, vagy pedig egy valódi ügyfél. És ez ugye egy-két olyan erősen veszélyeztetett terület van, pénzügyi szolgáltatóknál, meg játék szolgáltatóknál, ahol a visszaélések tömegessége, meg rendszeressége miatt az igény ez felmerült, és ennek valóban egy ilyen valós idejű szolgáltatást tudta megadni a választ. Ugye?
Pontosan.
Elég jól elmondtam.
Igen, de elég jól elmondtad, de én még mindig nem értem. Tehát tegyük fel, hogy én egy bank vagyok, és bekopogok a Sionhoz, hogy szeretnék egy csalásdetektáló rendszert. Mit kapok? Tehát azt kapom, hogy a banki műveleteimnél minden egyes tranzakciónál majd jelezni fog a ti rendszeretek, hogy ez csalás vagy sem, vagy valami más. Nekünk is van egy belső csalás rendszerünk. A tiétek miben jobb, mint amit Józsi összerakott a múlt héten? Mert volt egy kéthetes data science kurzuson, és már mindent tud.
Amit a Sion ad, az egy API hozzáférés, tehát ahova a tranzakcióról az adott részleteket beküldheted, tehát egy azonosító, nem árt egy tranzakciós összeg.
Aha.
Ezen kívül, ha mobilapp vagy webalkalmazásról van szó, akkor van ehhez egy SDK, amit ha beleteszel, akkor magáról az eszközről küld bővebb információt.
Aha.
Magáról a device-ról egy új lenyomatot.
Aha.
Ezek rendkívül értékesek tudnak lenni, hogy ez esetleg egy ClickFarm-ba lakik, ez a telefon évek óta konnektorra kötve, és, vagy ez egy virtuális van létező telefon mondjuk. Tehát ez nagyon sokat ad hozzá, de mindezt az információt a Sion alapvetően fölgazdagítja. Hogy nálunk van az a képesség, termék értékajánlata, hogy a kevésből tud sokat csinálni, össze tudja hozzá gyűjteni. És ki tudja értékelni, és vissza tudja adni. De a kiértékelés az mehet úgy is, hogy neked semmit nem kell vele csinálnod, hanem jó, működik, out of the box. De van neked Józsi, aki kitanulta a fraud detection-t azon a kurzuson a közelmúltban, ezért ő mondjuk meg tud írni, ha akkor szabályokat, hogyha a Bangladesből 5000 dollárnál nagyobb összegű utalás jön, azt nézzük meg azért. Meg hogyha mondjuk havonta Józsi mindig 500 forintot szokott föltenni szerencsejátékban, de most föltett 5000-et, azt azért nézzük meg. Ezeket Józsi tudja. Ez beleteszi szabályok formájába. Ezek a szabályok futnak le egy tranzakció kiértéke, és akkor is erre jön vissza egy szabály kimenetébe dedikált válasz, hogy ezt azonnal akadályozd meg, vagy ezt mutassuk meg Józsinak, nézze meg alaposan.
Tehát, ha jól értem, akkor ti visszaadtok egy értékelést, és bizonyos esetekben ez az értékelés olyan, hogy a tranzakció ne kerüljön végrehajtásra.
Igen.
Aha.
Igen, és ez automatizmusokban van ágyazva, tehát nyilván az a lényege, hogy itt ember ezt már közvetlenül a magában a folyamatban nem, tehát erre nincs idő, hogy ott
nincs idő, ez a lényeg.
Mérlegelgetni.
Ez a fő különbség, és erre a rétegére jön rá, hogy mindent nem tudod az ember, ezért kell gép. Ezért kell gépi tanulás bele, ami egyfelől tud működni úgy, hogy mi kitaláljuk a jó szabályokat, te meg használhatod őket, mert ezek jók, mert beváltak, mert ezt azonosította a prediktív modellünk. Ehhez ugye, gépi tanuláshoz tanulni kell valamiből, tehát az út vége az nem az, hogy mi visszaadjuk a választ, hanem mi visszaadjuk a választ, és ti egy megerősítést adtok vissza, mint bank, mint pénzügyi szolgáltató, vagy mint bármilyen ügyfél, hogy igen, ez tényleg csalás volt. Tehát ez a label, ez visszaérkezik, és bekerül a tanuló mintába.
Aha.
Erre lehet trénálni. És így tudunk jó szabályokat adni, meg tudunk olyan szkort adni nem interpretálható gépi tanulásból, hogy nézd, ez egy 100-as skálán 80-as valószínűségű csalás. Nem tudjuk még, mármint, hogy nem tudom interpretálni, megmagyarázni plusz algoritmusra, nyilván meg lehetne, de hogy higgyél nekem, ez elég likely csalás.
És ilyet csak a Sion nyújt ilyen szolgáltatást ezek szerint, vagy van hasonló még a piacon?
Van több hasonló szereplő a piacon, amiben különböznek, hogy ezek mire terjednek ki, mennyire fedik le ezek az eszközök a fraud analysztnek, annak, aki ezt a kiértékelést végzi, vagy kiértékelésnek az üzemeltetésért felel, azt mondja, annak mennyire fedik le a munkáját elejétől végig, mennyi gépi tanulás van benne, ez a gépi tanulás mire terjed ki, tehát van-e benne bármi, amit mondjuk emberi módon interpretálni lehet, vagy csak szkórok vannak, vagy van annál több hálózatokból azonosítható patternek, anomália detekciót említettél, és egy olyan feature, ami itt van, ott nincs, klaszterezés például, hogy e-mailek hasonlóak lehetnek, és van egy ilyen feature-ünk, ami hasonló e-maileket összecsoportosít, mert mondjuk egy gép generálta, vagy ha csak kicsit mezitábasabban nézzük, akkor hát így egy ember találta ki, hogy mindig beszedje a Netflixnél a újabb regisztrációs ingyen hónapját,
aha.
És Pisti 1, Pisti 2, Pisti 3, és
aha.
Kicsit hasonló.
Na és hogyha kedves hallgatók azt gondolnák, hogy én azért hívtam a Balázs most el, hogy a fraud detectionről beszélgessünk, hát akkor tévednek, mert nem ez volt igazából, amire én most rákaptam, bár ez is lehetett volna, mint ahogy az eddig elhangzott, hanem, hogy én néhány nappal ezelőtt olvastam a Balázsnak egy posztját a LinkedIn-en, ahol boldogan, büszkén újságolta, hogy elindult a Sionnak a chatbotja, lehet, hogy chatbot már eddig is volt, de az alapja, azt majd mindjárt elmondod, de az alapja az most már egy generatív AI megoldás. És erre én felkaptam a fejemet, mert hogy ilyen generatív AI élesben működő, mondjuk egy ügyfélszolgálati funkcióról azért még nem nagyon hallottunk, vagy nagyon kevés van, azt mondanám. Meg Magyarországon, meg pláne, úgyhogy akkor gyorsan tárcsáztam.
Igen. A Sionnal kijöttünk egy AI support chatbottal, aminek konkrétan az a célja, hogy az a rengeteg tudás, meg kérdés, meg probléma, ami egy felhasználóban fölmerülhet a Sionnal, de úgy általában a fraud detection-nel kapcsolatban, mint a te kérdéseid, Gyuri, azokat nehéz embernek megválaszolni, mert sok, meg nehéz megtalálni a dogsikban, mert abban is marha sok van. És a Ctrl-F-re nem biztos, hogy elegendő eszköz. És kerestük azt a módot, ahogy ezt optimálisan lehet, és ez a mód ez találkozott azzal, ami egyébként egy hype amúgy
és,
is, hogy
és ezek szerint nem az volt a módja, hogy még vegyetek fel 1000 szélszest.
Vagy ügyfélszolgált.
Ügyfélszolgáltast, aki ilyen szélszapport.
Nem. Tehát, hogy...
Az első 1000-rel megelégettetek.
Ennél egy pár nagyságrendben kisebb a szám, de igen, hát a megtérüléssel lenne talán meg.
Egész biztos, csak vicceltem, de akkor ezek szerint elindult egy ilyen chatbototok, és gondolom én, hogy ez nyilván a cég saját adatain vagy tudásbázisán lett feltanítva, de az még önmagában nem lenne ahhoz elég, hogy élőszóban tudjunk beszélgetni, tehát azt gyanítom, hogy ott kellett legyen valahogy egy nagy nyelvi modell is a környéken.
Van benne, és talán nem is az a legnagyobb trubáj e körül, tehát hogy ez alapvetően egy RAG, korábbi podcastokban szóba kerültni a Retrieval Augmented Generation megoldás, ami a nap végén kihív az OpenAI-hoz. Ami a tudásbázisát adja, az a publikusan elérhető dokumentációnk. Az és csak az. Kiegészítve még mondjuk a UI-unknak a leírásával, mert képeket nem annyira tud olvasni. Hát, hogy ennyiben hozzá kellett még pluszba a tudásbázishoz tenni.
És még annyit, hogy angol nyelvű az egész természetesen.
Igen, ez angol nyelvű.
Azért érdekes, mert én kipróbáltam ma, és magyarul kérdeztem, és magyarul válaszolt.
Könnyen lehet, hogy tud.
Ez az érdekes.
De most neked is megjött.
Ez az érdekes, mert én is megpróbáltam vele magyarul kommunikálni, és azt mondta, hogy csak angolul kommunikál velem. De értette, hogy magyarul akarok, tehát azt értettem, hogy magyarul mit beszéltem, de angolul válaszolt már.
Úristen, felfedeztem egy bugot. Véletlenül magyarul megszólalt, pedig nem lett volna neki szabad.
Előreugrottunk, hogy ez folyamatos felügyeletet igénylő megoldás, tehát nincs olyan, hogy kész és így kirakod egy doboz
és
megy.
Na ezért a felvetés az ezért érdekes, mert ugye a GenAI-tól azért óckodik most még mindenki, aki egy kicsit is óvatos, mert hogy azért ez egy ilyen zavolázatlan valami.
Nevezhetjük elszabadult hajóágyúnak.
Tehát egyrészt az, hogy az alkalmazók, tehát ugye magyar viszonylatban igen gyakori az, hogy mondjuk a nagy cégek, amikor fejlesztenek valami hasonlót, akkor azért olyan elég szűkszavúak is nem mennek bele részletekbe. Hát ugye a felhasználói kör meg az alkalmazás jellege miatt is. Tehát egyrészt ez a Sionnál nincs így, mert hogy végül is nem feltétlenül kell nektek ebbe az ügybe titokzatoskodni, amit én nagyon nagy örömmel vettem. Másfelől meg az alkalmazás jellege is olyan, hogy nem is feltétlen okotokban titkolózni, úgyhogy ezt egy ilyen nagyon szerencsés együttállásnak vettem, úgyhogy légy szív, beszélj. Erről egy kicsit a mélységében, mert szerintem sok mindenkit érdekel.
Igen, engem például az érdekelne, hogy milyen hosszú volt ez a projekt, míg nulláról felépítettétek ezt a chatbotot?
A legelején nem voltam ott. Magánál a scopingnál nem voltam ott. Én ott voltam már, akkor csatlakoztam a Sionhoz, amikor úgy az a scope már kiviláglott, hogy, hogy ennek support célt kell szolgálnia, az a értelmes első lépése ennek, és ekkor szálltam bele, mondjuk ez legyen olyan szeptember környéke.
Hát ami nem olyan régen volt, az tudom én 6 hónapja se volt.
Igen.
Világos, tehát 6 hónap alatt mondjuk, hogy a scope megfogalmazásától a működő modellig el tudtatok jutni. Ami mindenképpen jelezhetné azt is, hogy több ezer programozótok dolgozott ezen, de azt gyanítom, hogy inkább arról van szó, hogy manapság eljutottunk abba az állapotba, hogy olyan építőköveket húzhat be az ember egy ilyen projektbe, ami alapján nem teljesen lehetetlen ennyi idő alatt egy ilyen megbízhatóságú ügyfélszolgálati asszisztenst elvállítani.
Ez az utóbbi
történet. Értem, tehát nem, nincs ezer programozótok.
Nincs.
Általában egy ilyen komoly cégnél, mint a Sionnál, ahogy mi az, amit már kirak publikusra, én azt is tudom képzelni, ennek a nagy része ráadásul már teszt volt, tehát maga a fejlesztés, én azt is tudom képzelni, de ez már tényleg titok, hogy egy-két hónap volt, és összességében még a tesztekkel együtt jött ki ez a durván fél év, ami tényleg szinte elképzelhetetlen, hogyha mondjuk visszamegyünk az időbe 15 évet mondjuk, vagy 10 évet.
Én most nem próbáltam ki, de mit csinál a rendszeretek akkor, amikor az ugye azok a tipikus félelmek, amikor így elkezdik kérdezgetni a rendszert, így nem tudom olyanról, amiről nem kéne.
Én lehet, kipróbáltam.
Te és mit kérdeztem?
Egyrészt megkérdeztem, hogy vannak-e olyan csalásdetektáló eszközei más vállalatoknak, amik jobbak, mint a Sion eszközei. Uh-huh. Erről azt mondta, hogy mi itt a Sionnál rendkívül magabiztosak vagyunk abban, hogy a termékeink versenyképesek.
Zseniális.
Tehát nagyon szép PR-domát lenyomott, illetve megkérdeztem azt is, hogy van olyan csalás elhárító eszközük, aminek csak segítségével meg lehet ölni a csalókat. Erre pedig azt...
Na, az tök jó.
Erre pedig azt mindenki mondta, hogy a Sion nem támogatja az erőszak semmilyen formáját, egyébként remek eszközeik vannak, és nagyon magabiztosak a tekintetben, hogy kiállják a versenyt, próbálják. Végül mindig visszakanyarodtunk, hogy nagyon jó dolog a Sion termék. De hát ez a dolga neki, úgyhogy éppenséggel ezt értem. Nem sikerült behúznom a csőbe, ez igaz.
Én megkérdeztem tőle, hogy mi a fraud. És visszakérdezett, hogy úgy általában érdekel, vagy konkrétan egy Sion termékkel kapcsolatban szeretnék tovább érdeklődni.
Vagy tippeket
szeretnél. Tehát azért látszik, hogy azért nem egy ilyen vörös keresztről van szó, hogy bármiről szívesen beszélget, hanem azért próbált terelni abba az irányba, hogy vásároljak, de ez nekem tetszik. Tehát abszolút.
Hát ez a dolga.
Ez a dolga.
És nem utolsó sorban, mint termék, így értelmesen működik, mert, ahogy mondtam, OpenAI-t használ, tehát ha minden kérdéssel kihívunk az OpenAI-hoz, akkor az OpenAI rendkívül gazdag lesz, ellenben mi sokat fogunk nekik fizetni.
És akkor ezt hogyan döntitek el, hogy minél hívtok ki, vagy mi működik még ott?
A munka nagyobb része, ez a megzabozálás volt, hogy odájussunk, hogy ezeket a válaszokat kapjátok. Több irányból indult, hogy mik azok, amiket nem válaszolhat meg. Voltak compliance típusú dolgok, tehát hogy amit így jogilag nem szeretnénk megválaszolni. Kiadjon olyan intellectual property-t, kiadjon olyan részleteket, amik nem, kiadjon személyes információkat, hogy hívják a munkavállaló kutyáját és társai, ne adjon ajánlatokat, ne beszéljen olyan dolgokról, amiből jogi kötelezettség következne.
De ezt nem volt elég azzal korlátozni, hogy igazából, amit végül is a fine-tuningra használtatok dokumentumokat, azoknak a körét szabályoztátok?
Nem ezt az utat választottuk. Tehát, hogy ezzel a reges megközelítéssel a tudásbázisunk az kb. Fix maradt, illetve bővülget, de amihez kiértékeltük a kérdést és a választ is, azt fine-tunoltuk. Tehát, hogy ezeket a tilos témákat, vagy elkerülendő témákat, ezeket kilistáztuk az adott terület szakértőivel. Aha. Ezeket utána átfordítottam egy idő után mondatokká, meg mondatszetekké.
De hogyha az azt is jelenti, hogyha most olyan találékonyak lettünk volna, hogy találunk ki egy olyan dolgot, amire ti nem gondoltok, akkor lehet, hogy meg tudtuk volna fogni? Tehát érdemes ezzel próbálkozni?
Igen, ez egy örök macskaegér játék marad. Tehát mindig lesz olyan téma, amire nem gondoltunk, de nem gondolt más se. Tehát ott vannak a jailbreak promptok, amikkel OpenAI lehet törni. Most ez egyelőre egy zárt lista, tehát van belőle, nem tudom, 30-valahány. És ezt rá kell nézni időként, és hozzá kell adni még egyet. Hogy ja, azt is fedjük le.
Uh-huh. Világos.
Ez egy válaszolni akaró gép, és szűrhetjük a bemenetet a kérdések mentén, szűrhetjük a választ, de mindegyik egy ilyen szűrés marad.
Én már csak azt nem értem, nem, még sok minden nem értek, de azt most még nem értem egyáltalán, hogy valamilyen módon meg kell érteni azt a kérdést. Ez gondolom ehhez is LLM-et használtok. Vagy nem a tokenizálása a kérdésnek?
Feldolgozása.
Vagy a feldolgozása a kérdésnek az nem ilyen alapon működik?
Részben. Tehát, hogy Most nagyon a technika részekben, én abban
nem is kell benne. Feltétlenül belemennünk igazán, csak arra akartam végül is kiukadni, hogy hogy tudjátok azt megoldani, hogy néha nem hívtok ki az OpenAI-hoz. Tehát, hogy jön egy kérdés, de arra is kell valamit válaszolni, és az is egy szöveg lesz, de ez a szöveg, legalábbis ahogy például én ma tapasztaltam, az nem egy ilyen előre megfogalmazott mondat volt, hanem azt is egy generált szövegként tudtam én értelmezni, vagy annak sejtettem.
Ebben a regben megnézi, hogy a kérdés szövege az kapcsolódik-e azokhoz a témákhoz, amik a dokumentációnkban vannak.
Világos, ehhez nem kell elelem.
Tehát ez lezárja azt a szkópot.
Így.
De az, hogy utána generál ő egy szép választ, azok általában konzerv válaszok, amiket szépen is meg lehet fogalmaztatni.
Abban is nagyon soknak kell lennie azért, nem? Tehát egy mondjuk ezres nagyságrendben, vagy akár...
Annyi szerintem nincsen.
Aha. Vagy akkor ennyire szegényes a fantáziánk ezek
szerint. Nem, hát akkor legyen egy sok százas.
Nem tudunk annyi félét kérdezni. Mert én például, egyébként én például próbáltam ma egy ilyen szakmait, vagy egy ilyen releváns dolgot kérdezni, mert úgy gondoltam, hogy tudok. És a válaszból úgy tűnt, egyébként jót kérdeztem. Hát lehet, hogy ez benne volt abban a szedben.
Én még arra visszatérnénk, hogy megütötte a fülemet, hogy amikor rátanítottátok, ez a publikusan elérhető dokumentumok alapján. És ugye ennek megvan az oka, ha jól tudom, hogy ezt gyakorlatilag feltoljátok a felhőbe, és ugye jogilag olyan dokumentumok, amik belső dokumentumok, azok jogilag még azt hiszem nem teljesen tisztelt, hogy ki mehet a felhőbe vagy sem. Gondolom ez volt a fő oka.
Alapvetően igen, azt, hogy nekünk fontos az, hogy az ügyfeleink adatai, azok kontroll alatt legyenek olyan módon, ahogyan az ügyfeleinkkel megegyeztünk a szerződésben, és nem szeretnénk ezeket továbbadni. Nem is tehetjük, de nem is szeretnénk. Lesz majd később olyan generatív AI megoldása a Szeonnak, nem annyira távoli jövőben, ahol fogunk ügyféladaton dolgozni, az nem megy ki third party, az nem megy ki harmadik helyre.
Azt jól láttam, vagy jól emlékszem, hogy a chatbotnál van egy visszajelzése lehetőség, ugye?
Igen.
Ez hogy is néz ki?
Hát ez 5 darab kis csillagocskát jelent, hogy mennyire vagy elégedett a válaszsal, amit kaptál.
Tehát ezt automatikusan én értékelhetem minden egyes válasznál, hogy az mennyire felel nekem meg.
Igen.
És ezt gondolom, hogy elég intenzíven tudjátok használni utána a továbbfinomításban, igaz?
Abszolút. Tehát, hogy ezt beszélgetés históriában, abban a logban, ami összegyűlik, abban ez alapján nagyon szépen tudunk keresni, hogy mik voltak azok a válaszok, amik alacsony elégedettséget indukáltak, és azokat visszaadjuk, hogy erre már legközelebb jobban válaszoljon.
Nekem egyébként ez egy nagyon letisztult megoldásnak tűnik. Biztos, hogy ilyen van máshol is, csak nekem úgy megtetszett.
Én éppen most is beszélgetek a chatbottal.
Elvesztettünk téged, láttam.
Igen, de csak azért, hogy azt kipróbáljam, hogy még mindig tud magyarul, tehát akkor azóta már tud magyarul, ez nagyon jó hír. Illetve letegeztem, kérdeztem valamit, ő magázódva válaszolt, és megkérdeztem, hogy tegeződhetünk-e, és azt válaszolt, természetesen tegeződhetünk. Kérlek, mondd el, miben segíthetek neked a Szeon termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban. Tök jó. Szóval, hogy azért, hogy mondjam, ugye az, hogy ezt feldolgozni, azt gondolom én, hogy az nem egy konzerválasz, ez nem egy ha-akkor típusú szabály volt, hanem ez valamiféle értelmezése volt az én kérdésemnek, aminek már nyelvi modell alapja kellett legyen, gondolom.
Sőt,
én.
Sőt, most már lehet, hogy az összes bekérdezésed kimegy az OpenAI-hoz, úgyhogy jó kis
hát
számlát generálsz itt a Szeonnak.
Hogy igen. Bocsánat. De gondolom erre fel voltatok készülve, amikor ez a rendszer készült. Mióta működik a rendszer?
Január közepe óta.
Akkor az már elég publikusan. Ideje. Az azt jelenti, hogy akkor valamiféle tapasztalatotok már van arról, hogy nem tudom, hány százalékát vette át a megkereséseknek, vagy gondolom van egy olyan, nem, kérdezem inkább, hogy van-e egy olyan kimenete is, hogy itt most átkapcsollak egy emberbarátomnak.
Van. Tehát, ha nem tud válaszolni egy több lépéses beszélgetésben, akkor kap egy linket, hogy itt keresse meg kollégánkat.
Értem. No, és akkor, tehát akkor lehet valamiféle olyan számot mondani, hogy az ilyen megkeresések nagyságrendileg nem is csak, hogy hány százalékát, felét, harmadát, kétharmadát vállalta át.
Jóval kisebb számokról van szó. Tehát, hogy ezek nem azok a típusú megkeresések, hogy demóz nekem, ezt szeretnék venni, hanem itt kifejezetten termékkérdések jelennek meg. Tehát, hogy kell használni ezeket a típusú rúlokat?
Igen.
Mit jelent az, hogy machine learning rule? És ilyesmik. Tehát Ezekből tudok mondani számokat, nem nagyon magasak, nem ezres nagyságrendekről beszélünk. Van egy kicsi, de folyamatos használata, ami itt az igazi nagy érték, az visszamegy oda, ami egy termékmenedzsernek fontos, hogy...
Mi érdekli őket?
Mi érdekli őket, hogy működik, mi tanulunk belőle?
Tehát feltételezem, hogy ez nem helyettesíti egyébként a normál support csatornátokat, tehát azért, hogyha nektek van egy meglévő ügyfeletek, és annak van valami kínja, az valószínűleg nem ezen a felületen fog bekérdezni, tehát az elsősorban a ilyen prospekteknek, tehát a lehetséges ügyfeleknek a kiszolgálását szolgálja, nem?
Igen, azok a meglévő ügyfeleink, akik fizetnek nekünk, nekik van support szolgáltatás, és van hozzá mondjuk customer success-nek nevezett kapcsolattartás. Ez inkább annak a szegmensnek szól, aki vagy még nem az ügyfelünk, vagy még próbálgat minket. Uh-huh. Ki tudja próbálni a SEO-t, és fölmerülhetnek közbe kérdései. De ezek a, tehát egy, akár egy meglévő ügyfél kérdése és kérdés egyik és másik kérdések között tök nagy különbségek lehetnek, hogy valami triviális már 40-szer megkérdezte más is, vagy valami tényleg egy olyan fontos, komplex kérdés, aminek utána a végén esetleg egy eladást tesz, hogy neked még erre szükséged van.
Uh-huh. És a másik az, hogy terelitek erre valahogy az ügyfeleket, vagy csak úgy, aki észreveszi, hogy ott jobb alul ugrál egy ilyen gomb, vagy nem tudom, ugrál-e egyáltalán, vagy csak úgy ott van, az, és akkor úgy rányom, mert minden gombot megnyomott már a weblapon, az rátalál.
Egyelőre nem tereljük kampányszerűen rá az ügyfeleket. Egy korai életstádium ennek. Uh-huh.
Én még technikai dolgokra szeretnék rákérdezni, nem feltétlenül a mély technikára természetesen, de az például érdekelne, hogy annak idején, amikor az a döntés megszületett, hogy az OpenAI lesz a LLM partnere ennek a projektnek, vagy az LLM kiszolgálója, akkor miért pont az OpenAI mellett döntöttetek?
Vagy miért legeltetek egyetem mást?
Így jobb a kérdés, igen, hogy felmerült-e, hogy valamelyik szabadon elérhető rendszert használjátok, vagy kisebb szolgáltatót, aki ezért olcsóbb is.
Mi használunk már OpenAI-t másra, emiatt ez egy bejáratott út volt ebből a szempontból. Másfelől meg kerestük azt a legrövidebb utat, ami elvezett minket az első legkisebb értékes megoldásig, és maradtunk ezen a trekken, hogy akkor jó, akkor az OpenAI-ja, mert betűn bizonyított. Tehát OpenAI-t használunk a gépi tanulás által generált szabályoknak az elnevezéseinek a megírására. A szép frappáns mondatot tökéletesen meg tud fogalmazni.
Igen, igen.
Miközben egy if then szerkezet van alatta.
Aha, értem. Jó, és akkor hát nem tudom, arról talán nem lehet azért beszélgetnünk, hogy mekkora költség. Nem is az csak, hogy valahogy úgy kéne megfogalmazni, hogy ez így kvázi a marketing büdzséből fedeztetődik.
Ja, akkor így talán lehet
support rá. Support büdzséből.
Tehát feltételezzük azt, hogy azért ennek vannak költségei, tehát részben a kifejlesztésének, részben az üzemeltetésének, és hogy az ilyen típusú költségek azok inkább a marketing, vagy hova költségelhetők.
Ezek a költségek jellemzően ebben az esetben talán a marketing és a termékfejlesztés között osztanak meg. Az érték, amit ad, az, és talán ez segít megválaszolni. Szerintem marketing értéke
az biztos,
van.
Hogy látványos dolog, így. Szerintem.
2000... Marketing értéke van, az világos, de én az előbb úgy hallottam ki a szavaidból, hogy lehet, hogy még több értéke van termékmenedzsment számára. Tehát a visszajelzések, a témák kigyűjtése, tehát hogy én, ha én lennék a SEO-n, ami nem vagyok, akkor valószínűleg azt mondom, hogy azért erre nagyon sok pénzt nem költök, de amennyit költök, azt inkább ott sejtem majd megtérülni, hogy jobban fogjuk érteni a vevőinket, meg a leendő vevőinket, és nem az, hogy egy valahány százalékukat ki tudjuk szolgálni egy menő csili-vili szolgáltatással.
Ezt jól sejted.
Értem, mert innentől kezdve viszont akkor ez egy termékfejlesztési büdzsé. Most nyilván el tudom képzelni, hogy egy startupnál azért ez nem ennyire szigorúan megy, hogy most megnézzük, hogy pontosan melyik büdzsé, hanem megnézzük, hogy mennyi pénzünk van, és ebből mennyit tudunk áldozni egy ilyen funkció kifejlesztésére. De hogy szóval azt gondolnám, hogy az azért nem viszi el az éves költségvetés 80%-át ennek a történetnek az üzemeltetése.
Meg lennék lepve, hogy...
Ugye, hogy fura lenne? Azon mindjárt meg lennék lepve. De hát erről nyilván nincsen szó, viszont lehet, hogy egy idő után meg azt lehet mondani, hogy ez milyen sok pénzt hoz nekünk már, mint tudásban, meg ügyfélismeretben, meg piacismeretben.
Mennyire volt nehéz vagy körülményes dolog rá bírni a megfelelő válaszokra? Tehát azért a fine-tuned folyamatról egy picit, ha még kérdezhetünk.
Ez egy többkörös, fájdalmas folyamat volt.
És hogy mi ebbe az igazi nehézség, ezt hogy látod?
A legnagyobb nehézség az, hogy így kreatívnak lenni abban, hogy még milyen módon lehet becsapni. Hogy macskaegér játékot játszunk, de hogy ezt nem tudja egy ember egyedül, vagy egy pár ember egyedül csinálni. Ezt ki kell terjeszteni a szervezet, hogy jó, most ez itt elérhető házon belül, tesztelgessétek, kérdezzetek, próbáljátok meg rávenni butaságokra.
Mentek a körlevelek a kollégáknak, hogy léci, még hármat kérdezzetek.
Igen, így.
Jó, az ismerős nekünk is az Elviránál, de...
Igen.
Ez a logikus módja, tehát, hogy más ember más kérdéseket tud föltenni, és működik. És a másik nagyon nagy kihívás volt az, hogy ezeket a tiltott témákat, amiket le akarunk szűrni, ezeket hogyan definiáljuk. Először volt az, hogy szó, kulcs szó. Az kevés, mert a szótávolságokkal való játék igazából kiírtott mindent, tehát nem nagyon tudott válaszolni. A mindent nem tudsz leszűrni. Azt nem tudod csinálni, hogy ő semmire se válaszoljon, csak egy pár dologra, mert a pár dologra minden hasonlítani fog, és ez nem. Akkor így jött az, hogy mondatokat generáltam belőle. Na, erre nagyon jó volt egyébként a ChatGPT, hogy így. Akkor ezekre a kulcsszavakra légy szíves mondatokat.
Jó sokat gondolom.
Jó sokat, és akkor az kell. Pontosan. És akkor a mondat-mondat távolság az egyébként egy jobban működő eszköz volt erre.
Á, értem is. Tehát, hogy akkor ilyen mondat-mondat távolság alapon vektorteres megoldással felvázoltatok egy negatív korpuszt, vagy egy olyan korpuszt, amit kerülni kell?
Körülbelül igen.
Aha. Na ez milyen érdekes, ezen mindig gondolkodtam, hogy hogyan lehet megmondani egy nagy nyelvi modellnek, hogy miről ne beszéljen. Ugye ahhoz valahogy ezt a kapcsolódást.
Mondd már meg, hogy miről ne beszélj.
Hát igen. Egyébként nekem is ezen a vonalon indult el az agyam, amit most Gyuri is kérdezett, hogy amikor elindult, akkor hát hogy mondjam, mennyire voltak szorosra zárva a farpofájtok, szóval hogy mennyire izgultatok azon, hogy hát ami ilyen szokott történni az ilyenfajta chatbotokkal, akik benátszulnak meg.
Igen.
Vagy elkezdik szidni a céget, mint mostanában volt ilyen, hogy valamelyik ilyen chatbot a saját céget kezdte el vadul.
És ő valaki színi. Mellette, a piros gomb mellett.
Na, ez is egy nagyon jó kérdés.
Lelője, hogyha valami elszáll a dolog?
Van egy menedzsment felülete, ahol lehet nézni a kérdések, válaszok számát, az értékeléseket, le lehet ezt a beszélgetés történetet tölteni belőle, ezt rendszeresen nézzük, tehát ennek van egy ilyen üzemeltetési üteme. És igen, voltak félelmek. Tehát elég sok videót láttam meg vadult chatbotokról én is, és éppenségem is egy chatbotot hoztunk képen. Tehát így láttuk jönni, és ez segített abban, hogy a szkópot, azt, hogy ez mire és hol legyen, azt behatároljuk, hogy a dokumentáción a termékkérdésekkel foglalkozzon. Az szerintem egy jó preventív irány, hogy nem mindenre is akarjunk egy chatbotot kiadni, aztán majd valami lesz, hanem hogy jó, mi az az első minimális pici terület, ahol ezt szeretnénk kipróbálni? Mert próbálgatni kell, tehát egy másképp nem fog ez menni, egyre nem fog menni.
Ennek a REG nevű dolognak, tehát a Retrieval Augmented Generation, ennek a háttere, az eszközei, az egy ilyen elterjedt, mindennapos dolog, tehát ezt könnyedén összetudja bárki vadászni, vagy ez még most egy ilyen megismerkedés fázisában lévő dolog. Tehát úgy értem, hogy ez már egy megalapozott cucc, olyan, mint hogyha nem tudom, adatbáziskezelést akarnék fejleszteni, és SQL query-ket kéne összeállítanom, vagy inkább valami olyasmi, amivel még csak kísérletezni kell, mert hogy még minden a világon is csak most mondjuk, hogy jön divatba, vagy érkezik meg.
Amióta nem vagyok adatbányász, hanem termékmenedzser, szóta ezeket a dolgokat nehezebben tudom megítélni, de ahogy én válaszokat kapom a kérdéseimre, hogy mennyire nehéz valamit létrehozni, abból az jön le, hogy van 5 és 10 közötti számú készlet, amiből lehet építkezni, kísérletezni kell, mindegyiknek lesz valami hátulütője, ez itt éretlen, az ott nem működik, ja, az abban a régióban nincs, az ott azzal nem fog együtt működni, tehát még nem az adatbázis fejlesztés szinten van, hogy összedrótozod és kész, hanem még nincs meg szerintem a standardja.
Hát ezért az a projektnek az ütemezése szempontjából azért aggasztó hangzik, vagy nem okozott ez így problémát? Így?
Mert hát ezek ilyen gyorsan belefutott, akkor azért
sikerült,
nem lehetett
így,
nagy
úgy
baj.
Utólag ez igazolta, csak amikor így az elején mondjuk ilyenek jönnek.
Akkor... Igen, ezen az ember tud izgulni, amikor belekezd, és végül leteszi a voksát egy megközelítés mellett, és arról nagyon izgul, hogy ne derüljön ki 2 hónap után, hogy de hogy ez... Nagyon jó, csak sajnos másikat mondjuk Amerikában nem lehet használni, vagy ilyesmi.
Nem nehezebb, mint bármelyik data science projekt. Uh-huh. Azt mondanám, hogy ahol alapvetően meg kell találni először a matematikai megoldását, azt le kell fordítani valamilyen skálázódó technológiára, és ezt utána tudni kell üzemeltetni. Uh-huh. És ez a lefordított skálázódó technológiára, ez szerintem nincsen annyira sokban lemaradva már más megoldásoktól.
Uh-huh. Van valami tervetek a jövőre nézvést, hogy ez egy bővülő köre a szolgáltatásoknak, hogy másról is fog beszélni a chatbot, vagy más jellegű információs csatornában használjátok ugyanezt a technológiát?
Tervünk az, hogy kicsit hátrébb lépjünk ettől a generatív AI egy chatbot dologtól. A generatív AI képes szöveget létrehozni, mint ember el tud olvasni és megérteni, amire nagyon vágyik valahol. Az Excel táblák rengetegében a felhasználó. Szeretnénk a platformunkba behozni ezt a technológiát úgy, hogy ez egy segéd legyen. Tehát segítse azt, hogy gyorsabb legyen a munkám, tehát kiemelje a lényeget, megtalálja, azonosítsa, összefoglalja, nem kell neked chatben történnie. És egy másik aspektusa, hogy maga elemezzen, fogjon meg többet, növelje a csalásfelderítési képességünket. De ezen a két irányon fogunk mozogni a következő években, ezt keressük most.
Ez a második irány, ezzel kapcsolatban kérdezhetek még egyet, hogy azt mondod, hogy a csalásfelderítést segítse, ezt úgy is elképzelhetem, hogy mondjuk tranzakcióknak az ilyen szubjektív elemeinek az értelmezése, tehát nem tudom, mondjuk egy e-mailnek a szövegének az elemzése, a szöveg, mondjuk, mit tudom én, a nyelv használati finomságainak az értelmezése alapján scoringolni?
Tranzakcióban nincsen ilyen szöveg. A tranzakciók azok nagyon nyers adatpontok egy API hívásban.
Aha.
Itt és ekkor ez az azonosító e-mail cím, vagy egy számsor, vagy egy név valamilyen típusú dolgot csinált, pénzt tett be, pénzt vett ki, akart ezt, akart azt, bejelentkezett, és ennyi, ezt az összeget.
Értem.
Megcsináltatok egy ilyen chatbotot. Azt hogy látjátok, hogy ezt azért üzemeltetni is kell? Magyarul avulnak ebben információk, azokat frissíteni kell, akkor új dolgokat, új termékeket, egyebeket kell berakni. Meg hát itt azért a GenAI-nál felmerül az is, hogy azért időről időre egy kicsit szenilis bír lenni, és akkor esetleg bizonyos képességeket elveszt, amik tegnap még megvoltak. Ezeket hogyan látjátok kezelhetőnek? Tehát, hogy mennyire érzitek ezt menedzselhetőnek?
Ebben a scope-ban jelenleg, tehát egy ilyen support chatbot szintjén ezt így kézbe tudjuk tartani, hogy megnézzük rendszeres időközönként a beszélgetéseket, rákeresünk benne alacsony értékelésekre, és így tovább. Tehát ezen a szinten megy. Nagyobb szinten ez egy automatizálandó feladat. Tehát, hogy magát a generált szöveget is egy nyelvi intelligenciának kell kiértékelni egy ponton. Már vannak ilyen technológiák, amik alapvetően a GenAI-jal értékelik ki. Olvastam olyat is, hogy a hasonló elelemre épülők, azok szeretik egymást, és a másik elelem az nem szereti az egyik elelemet, szóval azért itt vannak torzítások. Tehát a következő lépésekben ez egy automatizált rendszer kell legyen. Mondok egy jó példát, hogy mire akarjuk még használni, ami publikus. Hogy a GenAI-t pontosan szöveggenerálásra lehet használni jól, és a munka folyamatában egy fraud analysztnek kell néha riportokat írni. Valamilyen beigazolódottam, hogy nagyon gyanúsan olyan, hogy fel kell jelenteni az illetőt egy hatóságnál, ott le kell írni kézzel, hogy akkor ez történt, ez gyanítjuk, hogy ez emiatt volt csalás, az meg azt gyanítjuk, hogy azért írni kell jó bekezdést. De hogy ott van hozzá a nyersanyag, mi szedtük magunk össze. Ebből le tudunk generálni szöveget.
Igen.
Uh-huh. Ezzel órákat is lehet akár nyerni.
Egyértelműen.
Egy termékmenedzser mindennapi feladatainak az ellátására még nem akarjátok kiképezni?
De szerintem, hogy jelentős részére alkalmas lenne. De hogy visszavágjak, én már láttam AI fejlesztőt, úgyhogy lehet, nem az én munkámat veszi el először.
Igen, igen. Sőt, hát podcastokat is gyártanak most már AI alapon, úgyhogy mindjárt összeszedhetjük magunkat, hogy bebizonyítsuk.
Az abszolút érezzük mindenhol. Nekem lenne még egy, csak a kollégánkkal beszélgettem, és ezt ha már eszembe jutott, hogy ne felejtsem el megkérdezni. Ez egy alapvetően technikai jellegű kérdés, hogy ezeknél a ilyen reg alapú rendszereknél, amikor a dokumentációban mondjuk van konkrétan például egy táblázat jellegű információ, akkor úgy tűnik, hogy általában az elég problémás abból például információt visszakapni, ez így van, gondolom. Ezt is így, de ezzel találkoztatok feltétlenül.
Igen, azzal nehezebben tud dolgozni.
De tud vele dolgozni?
Valamennyire igen.
Aha.
Igen, jobb, ha át van írva folyó szövegre.
Aha.
Viszont
biztos vannak trükkök.
Tehát egy dokumentációban vannak képek a felhasználói felületről.
Így van.
Azokat viszont le kellett írnunk szövegesen. Azért, hogy valóban megnevezze a gombokat jól, és ne maga tippelje, találja ki, hogy minden bizonyan van egy file, edit, view és társai gomb, mint minden szoftverben, mert itt nincs, mert kitalálja, tehát hogy így tud halucinálni olyan funkciókat, amik nincsenek ott.
Persze, igen. Uh-huh.
Adat előkészítés kell hozzá, menthetetlenül itt is.
Hát köszönjük.
Köszönjük szépen, reméljük, hogy nem őrül meg a chatbototok, mi ennek drukkolunk.
Igen,
és próbálkozni fogunk azzal természetesen, hogy sikerül-e nekünk mégiscsak kihozni belőle egy olyan választ, amire nem számoltatok.
Valami bug bounty program van rá.
Jelentsétek nekem, is magas jutalomban részesültök.
Megbeszélhetünk.
Először nekem.
Így lesz. Jó van, köszönjük szépen.
Köszönjük.
Köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.